erős várami Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön az ekénekes könyvből a 256-os számú éneket énekeljük. 256-os éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgiai énekként, 35-ös ének az ekénekes könyvből. Az Úr dicsősége megjelenik, és minden test látni fogja. Uralkodik az Úr, örüljön a föld. Mert igazság és jogosság az ő trónjának alapja. Az egek hirdetik igazságát, és minden nép meglátja dicsőségét. Amen. Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük az ő dicsőségének ragyogását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, és ezért kározatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök, bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, világosítsd meg szívünket egyszülött fiad világosságával, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országod örök dicsőségét az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára előtti felolvasású rendel. Azt az igét, amelyet megírva Péter második levelében találjuk annak első fejezetében, a 16. verstől a 21. a következőképpen. Isten igéjét tehát Péter második leveléből olvasom az első fejezet 16. versétől. Így szól Isten igéje. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szenthegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, amint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap és felkel a hajnal csillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, és hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünket folytassuk a 326-os számú énekünk eléneklésével. 326-os éneket énekeljük.
És békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumának 12. fejezetében, a 36. verstől a 43-ig a következőképpen. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Izsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Izsaiás ezt is mondta: megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy a szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Amen. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Mit is jelent ez? Hát szerintem minden hívő ember számára ez egyértelmű lehetne. Maradjunk Jézussal, kövessük az ő tanításait, legyünk a világosság gyermekei. De hogy mit is jelent ez? talán világosabb vagy érthetőbb lehet, hogyha egybe felolvassuk ezt a szakaszt, aminek ez a 36. vers a zárszava volt. A 34. verstől olvasunk. A sokasság megkérdezte tőle, mi azt hallottuk a törvényből, hogy Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetni az emberfiának? Ki ez az emberfia? Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Amikor felolvastam először ezt magamba, úgy rögtön az jutott eszembe, hogy milyen rossz lehet egy gyengén látó vagy egy teljesen vak embernek élete egész nap sötétség, és gyakorlatilag csak botorkál minden irányba. Nagyon meg kell szoknia egy-egy utat, hogy tudja, hogy merre is megy. De talán mi is átéltünk ilyet, mikor besötétedik, jön egy váratlan áramszünet, vagy például én, amikor innen megyek el már este, és néha lusta vagyok felkapcsolni egy lámpát, feljövök itt a spirál lépcsőn, és hát elindulok a vak sötétbe. És így emlékezetből próbálok arra gondolni, hogy vajon hol van az oszlop, néha helyesen, néha nem. És azért ez így elég kellemetlen, érzem azt, hogy mennyire ilyen néha sokszor a hívő ember élete, amikor nem figyel az Istenre, meg ilyen a mi életünk, hogy amíg nem vagyunk az Istennel, amíg nem vagyunk a világosságban, addig csak egy botorkálás az egész. Sötétben tapogatózás, minden bizonytalan. A zsidóság nem így várta a messiást, hogy ezt olvashattuk, hiszen ők azt mondták, hogy miért kell az ember fiának elmenni, kicsoda ez az ember fia. Ézsaiás könyvének 9. fejezetében van egy messiás profécia, egy gyönyörű szép leírása a már dicsőséges messiásnak, hogy milyen is lesz az, amikor Jézus már eljön, de másodjára. Dániel próféta könyvében is erről olvasunk, hogy eljön az emberfia felhőkön dicsőséggel és nagy hatalommal. Mégis azt olvassuk, hogy voltak, akik felismerték, hogy kicsoda Jézus. Keresztelő János is hitt benne, mégis amikor ő ugye börtönbe került, akkor mégis egy kicsit elbizonytalanodik és megkérdezi, hogy te vagy-e a Krisztus, vagy mást várjunk. És akkor Jézus válasza, vakok látnak, bénák járnak, szegényeknek hirdettetik az evangélium. Tehát két részre lehetett bontani a messiási proféciákat. Tehát volt egy, ami Jézusban egyértelműen beteljesedett, de mégis a zsidóság ezt nem tudta hova tenni, hogy de hát akkor hogy fog eljönni. Nem tudták azt megérteni, hogyha ezek megtörténtek, hogy csodák és hogy vakok látnak, nem értették, hogy miért van az, hogy akkor hogy fog eljönni, ha már egyszer itt van. Ezt így nem értették. És hát János evangéliumának első fejezetének 5. versében olvashatjuk azt is, hogy a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy milyen az, amikor felkapcsolunk egy lámpát, általában azért kapcsoljuk azt fel, vagy azért gyújtunk meg egy gyertyát, mert sötét van. És sosincs együtt a kettő. Tehát vagy világosság van, vagy pedig sötétség. Mert abban a pillanatban, amikor a világosság felrejlik, akkor ott a sötétség megszűnik. A kettő soha nem lehet együtt. És a 36. versben azt olvassuk, hogy amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Tehát egyértelmű, úgy lehetünk a világosság fiai, hogyha figyelünk Jézusra. Hogyha nem sötétségben járunk, hogyha felismerjük, hogy mi is az ő akarata, mi is az Isten akarata. És azt olvassuk a 37. versben, hogy na ha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne. De hát miért nem? Hiszen nem sokkal ezelőtt, az ige szakasz előtt ott olvashatjuk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, itt is egy profécia teljesedett be, hozsannázó tömeg, mindenki újjong, mindenki örül, illetve az Isten, az Atya nyilatkozik Jézusról, ahogy hallhattuk a lekcióban is. Nyilatkozott róla akkor, amikor János megkereszteli a Jordán vizében, illetve itt ebben a 12. fejezetben is olvashatjuk a 28. 29. versben, hogy Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt, mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Érdekes ez, hogy van, aki azt mondja, hogy angyal, van, aki azt mondja, hogy csak egy mennydörgés, de senki nem mondta volna azt, hogy ez a mindenható Isten. Aztán gondoljunk csak arra, hogy hány embert meggyógyított, mennyi eltett. A Betesda tavánál fekvő ember, vagy a vérfolyásos asszony, vagy a vak Bartimeus, illetve szintén a János evangéliumában is olvashatjuk nem sokkal ezelőtt, hogy feltámasztotta Lázárt, megvendégelt 5000 embert, tanított, vagy gondoljunk csak a nagy halfogásra, és mégsem hittek benne. Más volt a messiás kép, nem tudták, nem értették. Miért nem hitték el? 38. versben olvashatjuk, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Itt az Ézsaiás 53. fejezetére utal vissza az ige szakasz, és itt szinte szó szerint ugyanígy hangzik el: ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. És tovább olvassuk, akkor meg is kapjuk a választ: mint veszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi vétkeinket viselte. És innen már talán ismerős ez az ige szakasz. Nem volt egy vezérkinézetű Jézus, hogy ebből a szakaszból leírták. Nem volt egy, valószínűleg nem volt egy magas, jó megjelenésű valaki, de sokszor nem is volt olyan, mint egy világi vezető. Egyáltalán nem volt olyan, hiszen egy világi vezető sokszor kegyetlen, hajthatatlan, nem tűr ellentmondást. Jézusról mégis azt tanultuk, hogy azt olvashatjuk, hogy szelíd volt és alázatos szívű. Még azokat is szerette, akik megfeszítették, még azokért is tudott imádkozni. Mi tudunk egyáltalán így szeretni? Sokszor még az is nehezünkre esik, hogyha valaki csúnyán néz ránk, hogy egyáltalán kíváncsiak legyünk arra, hogy mégis ez miért lehet, mi az, ami neki nem tetszik, egyáltalán tudnánk-e megállapodni, tudnánk-e rendezni ezt a kapcsolatunkat valakivel, sokszor még erre is képtelenek vagyunk. Amiért nem tudtak hinni, ezt tovább olvasva a 39. és a 40. versben olvashatjuk: azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Talán ez így most kegyetlenségnek tűnik. Hát hogy mondhat ilyet az Isten, hogy hát én keményítettem meg a szívüket. Én teszem vakká őket. Vajon miért lehet ez? Az Ézsaiás próféta 6. fejezetére utal vissza, ahol ugyanígy ez le van írva, és előtte nem sokkal olvashatjuk, hogy Ézsaiást elküldi az Isten a szolgálatba. Tehát mégis, mit kellene, hogy még tegyen az Isten? Megtisztít minket, alkalmassá tesz a szolgálatra, elküldi a fiát, az egyetlen kincsét, a legtöbbet teszi meg értünk, és mi mégis, még azt mondanánk Istenre, hogy kegyetlen, hát megkeményíti a szívünket. Hát a kegyelem lehetősége adott, de az Isten nem kényszerít rá senkit. Nem fog minket behurcolni a mennybe, ez egy szabadon választható dolog. Egyáltalán nem akar ránk kényszeríteni semmit. A döntés a mi kezünkben van. A 41. versben azt olvashatjuk, hogy ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Szintén az előbb említett Ézsaiás fejezetre utal vissza, ahol leírja Ézsaiás prófét, hogy milyen nagy az Isten dicsősége, hogy kerubok szolgálnak neki, egymást váltva dicsőítik őt, megrendül a templomnak a tartó eleme, olyan nagy az Isten dicsősége. És hát Ézsaiás ezt láthatta, hogy mekkora az Isten, milyen hatalmas, és hogy mennyien engedelmeskednek neki. És amikor ott van ebbe a mennyei közösségbe, akkor csak annyit tud mondani, hogy jaj, nekem már tisztátalan ajkú vagyok. De jó azt látni, hogy az Isten adja egyből a megoldást. Igen, megláttad, hogy te tisztátalan vagy, de tessék, itt van, és egy angyal egy oltárról vett szénnel meg is tisztítja az ajkát. Képletesen tett, tisztává is tették Ézsaiást. És utána jön az, hogy elküldik szolgálatba. És ahogy Ézsaiás is szolgálatba áll, előttünk is itt van a kérdés, hogy mi képesek vagyunk-e válaszolni az Isten hívására. Válaszoltunk-e már Isten hívására? Ha nem, akkor mi az, ami visszatart minket? Mi az, ami gát lehet köztem és a kegyelem között abban, hogy Isten gyermeke lehessek? Ha igen, akkor beálltam-e már a szolgálatomba? Tudom-e, hol van a helyem? Ha igen, akkor az egy nagyon hálás dolog. Az egy nagyon örömteli dolog lehet egy ember életében, mikor az Istenre figyelve sinem van az élete, és tényleg érzi azt, hogy mennyivel minden könnyebb, mert az Isten segít. Ha nem, még nem tudom, hogy hol van a szolgálatom, akkor miért nem? Mi az, ami miatt még bizonytalan vagyok, miért toporzékolok egy helybe? Talán kemény a szíved, de hát miért? Azt olvashatjuk, hogy a 42. és a 43. versben, hogy voltak vezetők, akik hittek benne. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Érdekes ez, hogy tudták, látták, hogy kicsoda Jézus, de mégis azt mondták, hogy hiszünk neked, de azért úgy csínyen bánjunk ezzel. Hiszek neked, de azért úgy annyira nem. Hát nekem pozícióm van, ez nem így működik. Én elhiszem, hogy te vagy, csak még így bánjunk egy kicsit így vigyázva ezzel. Hiszen nem tudhatjuk még, mit hoz a holnap. És hát egy kicsit így erről az jutott eszembe, mikor a kommunista időszakban, aki pártag volt, azt úgy szigorúbban nézték, ahogy elbeszélésekből hallottam, és valójában volt arra nem egyszer példa, hogy egy ilyen pártag megkért egy nem pártagot, hogy vigye el a gyermekét és kereszteltesse meg. Mégis érzett valamit, de ő azért nem ment volna, hiszen figyelték, többre tartotta a karrierét. A vezetői státuszát, a vagyont és az ezzel járó dolgokat, hiszen ezek földi dolgok, de hát olyan jók ezek. A 12. fejezetben olvashatjuk azt is, hogy a 25. versben, hogy aki szereti az életét, elveszíti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ezt szintén ezelőtt a mai igehirdetési alapig előtt olvashatjuk. És hát egyértelmű itt is, hogy mi az, amit tenni kell. Hogyha így gyűjtünk magunknak kincseket, akkor ez mind hiába való. De hogyha meggyűlöljük mindazt, és itt nem szó szerint gyűlölködni kell, csak különbséget tenni, hogy az, amit a világ kínál, az nem jó. Hogy miért nem, az mindig idővel bebizonyosodik. Kiüresedik az ember, megüresedik, egyszerűen nem ad igazi békességet, igazi boldogságot. Igazi boldogságot csak az Isten tud adni, és igazi megelégedettséget is. Hittek, de. Amilyen rövid, olyan konok ez a szó. Ellentétes ez a kis szó. Annyi dac van benne, hogy ez valami hihetetlen. Gondoljunk csak bele. Hányszor mondtunk mi is olyat, hogy segítek, de majd azért ezt még visszakérem, majd elvárom, hogy te is. Elintézem neked, de. Azért szeretném, hogyha majd ezért cserébe, ha úgy van, te is csinálnál nekem egy-két dolgot, amire megkérlek. Megcsinálom, de utána hagyjál békén. Gyerekként ezt néha én is mondtam. Értettem a véleményed, meg amit mondtál, de úgy különösebben nem érdekel, tudomást se veszek rólad. Mennyivel másabb, hogyha de nélkül mondjuk el ugyanezeket a mondatokat. Segítek, pont. Segítek, mert miért ne segíthetnék? Elintézem. Semmi probléma. Megcsinálom neked, hát miért ne tehetnél? Ha tudom, akkor miért ne? Megcsinálom, értettem. Értettem, amit mondtál, megyek és már meg is csinálom. Vagy gondoljunk csak abba bele, hogy mi lenne, hogyha az Isten mondaná azt nekünk, hogy de. Oda állt az ítélőszék előtt, azt mondja majd nekünk, hogy a fiamat adtam, érted, de. De téged ez nem érdekelt. Te inkább mentél a másik irányba. Tudtad, hogy mit akarok az életeddel, de. Neveden hívtalak. Enyém vagy, ugye folytatja az ige. De. Fittyet hánytál rá. Azt mondtad, hogy kit érdekel. Hallom én, tudom, köszönöm uram, jól is esik, hogy hívsz, de. Nem érdekel. Segíteni akartam neked, de. De nem érdekel. Hányszor estünk abba a hibába, hogy valamit megmutat az Isten, mutatja, hogy mi is lenne az igazi segítsége, de engem nem érdekel. Köszönöm uram, de én tudom. És aztán az idő bebizonyítja, meg a hibás döntéseink, hogy dehogy tudjuk. Vigyázni akartam rád, de. De te elmentél. Te úgy gondoltad, hogy te megállod egyedül is a helyed. Megvolt a lehetőséged, hogy a gyermekem legyél, de te nem akartad. De már késő. Szörnyű lenne ezt átélni. A kérdés világos, melyik dicsőséget választod? A mennyei dicsőséget, vagy a földi dicsőséget? Földi dicsőséget, pénzhatalom, ahogy olvashattuk itt az igébe, hogy emberi mulandó dolgok, amik ideiglenesek. Bármi, ami elválaszthat Istentől, nem muszáj, hogy ez legyen, lehet ez munka, vagy bármi. Vagy az Isten dicsőségét, kegyelmét elfogadva, szolgálatba állva, futni egyenest a cél felé. Ez egy igazi sikertörténet lehet. És nem azt mondja az ige, hogy nem lesznek megpróbáltatások, nem. De azt is mondja, hogy ami próba előttünk lesz, ahhoz az Isten megadja az erőt is. A döntés a miénk, de egy örök életre szól. Nem lehet azt mondani, hogy most itt egy kicsit a dicsőségben, a földiben, most inkább egy kicsit ezt, és majd oda át, majd akkor. Nem. Itt kell dönteni. Itt van a kegyelem ideje. Most még lehet. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt, hogy az énekben is hallhattuk. És valójában ezzel mindent meg is magyarázott az ige, a kereszt alatt leborulva, az Istennel rendezve, mert Jézus volt az egyetlen és tökéletes áldozat. Az Ószövetségben a törvény és az áldozat, a véres áldozat volt az üdvösség útja, de ez Jézussal lezárult. Mára már nem kell ilyen szokásoknak, ilyen törvényeknek áldozni. Egyedül hit kérdése az egész. Elmerem-e hinni, hogy Isten elküldte értem a fiát, és Jézus tényleg értem halt meg. És amikor ezt elfogadom, akkor beállhatok abba az útba, abba az útvonalba, amit az Isten nekem szent. Ez a nagy kérdés, hogy melyik út, melyik dicsőség, a földi vagy az isteni. Döntsünk bölcsen. Amen. Imádkozunk. Uram, én hálás vagyok neked, hogy fiad vére által gyermekeid lehetünk, és köszönöm neked, hogy te nem dobsz el minket magadtal. Köszönöm neked, hogy te a mai napig szólsz hozzánk, és hogy te szeretnéd, hogy mindannyian megtérjünk. Kérlek téged, atyám, hogy te add meg ennek a lehetőségét, hogy valóban olyan fiaid lehessünk, akik a te dicsőségedre élnek. Hogy ne gyalázzuk a te nevet, hanem tényleg téged dicsőíthessünk. És az egész életünk téged dicsőítsen, és te mutasd meg nekünk, hogy mi is a mi szolgálatunk, hogy mibe kell beleállnunk. Mi az, amiben még fogyatkozásunk van, hogy te miben szeretnél megváltoztatni minket. És kérlek téged, atyám, hogy Te adj nekünk erőt, hogy a Te utadon járhassunk, és maradj velünk. Amen.
Köszönöm a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteltünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és kérem a testvéreket, hogy hívogassanak másokat is. A mai vasárnapunk az a harmadik vasárnap, amely a gyülekezetünkben már régóta laikus vasárnappá lett nyilvánítva, de hosszú ideje harmadik vasárnap nem szolgáltak laikusok. Most Bélteczky József volt az, aki megkezdte ezt a sorozatot ebben az évben, és a harmadik vasárnaponként arra számíthatunk, hogy felváltva laikus testvérek fognak igét hirdetni a harmadik vasárnapunkon. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságos szeretetben a szolgatestvéreket, és imádkozzanak ezekért az alkalmakért, hogy az Isten gazdagon megállhasson bennünket. Hétközi alkalmaink most kicsit bővebben vannak a hírlevélben, azt hiszem mindenkinek jutott most hírlevél. A hétközi alkalmakra szeretettel hívogatunk mindenkit, hétfőn asszonykör, szerdán angol társalgó van, amit Esli vezet, és mindenkit szeretettel vár, korosztálytól függetlenül, ugye? Tehát nincs korosztályos behatárolódás. Ki jár?
Nincs.
Nincs. Tehát bárki jöhet, kicsi gyerektől a nyugdíjas korig, aki szeretne az angol nyelven megismerkedni, és az angolban előre haladni, az bátran jön, szerdán 18 órától. Szombaton az ifjúsági órára hívogatunk minden fiatalt, ez 15 órától kezdődik. És aztán előre mutatóan a már gyülekezetünkben elindult családi közösséget segítő programok, amelyek februárban és márciusban a következőképpen alakulnak, úgy, hogy itt föl van sorolva. Azért raktuk bele a hírlevélbe, hogy mindenki tudja tervezni, és esetleg témához kapcsolódóan akár hívogatni is másokat, külsősöket. Ezek az alkalmak nyitottak, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A februári alkalmon azért van odaírva a Metkápolna, mert az lesz a Valentinnak köré szervezett Családok Hete országos program. Ellensúlyozni próbálták ezt a világi gondolkodást, hogy a Valentinnap a szeretet, és akkor adjunk lufit egymásnak ajándékba, és nem tudom én, mindenféle badarságot kitaláltak. Ezzel szemben alapvetően helyezzük a súlyt arra, hogy a házasság és a család az egy nagyon fontos eleme a társadalomnak, mondhatni, hogy ez az alapja, és erre készülve indítjuk akkor ezt a hetet Nyíregyházán. Tehát szombaton délután és vasárnap délelőtt Pál Egyi Feri bácsi itt szolgál a gyülekezetünkben, este pedig a Metkápolnájába a Nyíregyháza és környéke atyafiságát hívogatjuk. Tehát ha valakinek él ott rokonsága, vagy barátja, ismerőse, bátran hívogathatja erre az alkalomra. Jó, hogyha együtt vagyunk és Isten igéjét ilyen oldalról is vizsgáljuk, hogy hogyan szeretné megáldani a párválasztást, a pár kapcsolatot, a házasságot és a gyermeknevelést. A témák nagyon érdekesek, és amikor olvastam most, hogy vasárnap erről fog Feri bácsi, hogy szex és szerelem az Isten tisztelet keretében, ez egy kicsit furcsának tűnő, de része az életünknek, és jó, hogyha ezzel is tisztában vagyunk, hogy az Isten hogyan látja életünknek ezt a részét. És egyébként, amikor olvastam ezt, eszembe jutott egy bizonyságtétel, amit egy amerikai atyafitól hallottam, Debrecenben volt ilyen gyülekezet vezetőknek a képzés, és elmesélte, hogy ő hogyan jutott hitre. Megismerkedett egy kolléganőjével, aki hívő asszony volt, és nagyon megtetszett neki, és szeretett volna udvarolni ennek az asszonynak. De az asszony mondta, hogy én Isten gyermeke vagyok, és én egy világi atyafival nem köthetek házasságot, mint te vagy. És erre ez az atyafi azt mondta, hát hol van a te gyülekezeted? És azt mondta, hogy el akarsz jönni, mondta, hogy igen, elmegyek. És akkor hát elindult vasárnap az Isten tiszteletre, és amikor odaért az Isten tiszteleti helyhez, ahol a fiatal asszony vezette, ki volt írva, hogy szex és New York. Tudnélik, egy moziba tartották az Isten tiszteletüket, ott béreltek egy termet, és akkor olvastam, akkor jó helyre jövünk, gondolta. És akkor bejut az utolsó sorba, és mondja, hogy amikor az igehirdető elkezdett beszélni, akkor azt gondolta, hogy a barátnője kiadta az ő életét, és mert róla szólt az igehirdetés, és hitelizott ez az ember, beállt a szolgálatba. Tehát nagyon érdekes, milyen csavarokat tud beletenni Isten az életünkbe, hogy ilyen plakáton keresztül még kicsit fölvidítjön, akire bátran be lehet menni, és közben az Isten igényének akkor élél az ember. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek fontos, hogy az életünkben tisztázva legyenek, és Isten világosságába kerüljenek, ahogy az igényhirdetésben is hallottuk, hogy világosságban járjunk életünk ezen területén is, és úgy éljük azt meg, hogy az Úr meg tudja áldani. A távolabbi programjaink még a férfi hét és a női hét, illetve az ifjúsági hétvégék. Az egyik ifjúsági hétvége az február első hétvégén, a másik pedig az 15-17. Lesz a kisebbeknek, 18 év alattiaknak az első, és utána a 18 év felettieknek a második. És az első hétvégén úgy néz ki, hogy betelt az a keret, amivel fognak utazni a fiatalok, de a másodikra még lehet jelentkezni, Máté, ugye? Ott még vannak.
Igen.
Tehát Máténál lehet jelezni, hogyha valaki a 18 év... Tessék?
Az idősebbeknél akár Katánál is lehet jelezni.
Uh-huh. Jó. Tehát Katánál, Máténál lehet jelezni azt, hogy ki az, aki szeretne részt venni ezen az alkalmon. Illetve, hogy hirdettem már a múlt héten a férfi hét lehetőségét, úgy néz ki, hogy egy harmadik férfi hét is lesz a január-februári szokásos férfi heteken kívül, amelyre azokat fogják nagy valószínűséggel hívni, akik túljelentkezés miatt nem juthattak be ezekre a hétvégékre, ezért jeleztem, hogy aki szeretne menni, az bátran jelentkezzen föl még akkor is, hogyha be vannak terve a hetek, mert hogy a februárban esetleg egy másik férfit is lesz indítva, amely február 17-től indul, úgy néz ki. Januárban megyünk a gyülekezetből egy mikrobusznyi csapat, kérem a testvéreket, hogy hordozzák azokat, akik ezen a héten vesznek részt, hogy Isten el tudja végezni bennünk mindazt, amit szeretne letisztázni, és amire szeretne bennünket elindítani. És természetesen a következő férfi hétre is mennek a gyülekezetünkből, és reménység szerint a harmadikra is, hogyha beindul. Fontos, hogy egymást hordozzuk, így is, akik lelki alkalmakra indulnak, illetve vesznek részt, hogy Isten el tudja végezni a munkáját bennünk, legyen elég nyitott a szívünk erre. Imádságlevél jut eszembe ezzel kapcsolatban, hordozzuk azokat, akik itt vannak az imádságlistán, és természetesen azokat is, akiket nem írtunk föl, de tudjuk, hogy életükben döntés előtt állnak, vagy nehézség van az életükben, vagy nagy öröm előtt állnak, hogy az Úr tudja a részvételünkkel együtt az ő dolgaikat intézni. Most hoztak hírt Pálóczi Janiékról, emeséjék, jól vannak, ugye? Meglátogatták a pici gyereket, úgyhogy szokásos, álmatlan éjszakák nehezítik az életüket, de alapvetően jól vannak, egészségesek és fejlődnek, ahogy hallottam, de emeséjék bővebben be tudnak számolni erről. Hordozzuk a távolba szakadt hazánk fiait is imádságban. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 397-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 397-es énekünk. Thank you. csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, Atyánk, mindenek teremtője és gondviselője, mindenek megváltója és megszentelője, olyan jó térdet hajtani előtted, a te nagyságod előtt, Urunk. Köszönjük, hogy te vagy, aki elveszed a bűneink terhét, súlyát, te vagy, aki világosságot adsz az életünkben. Köszönjük néked ezt az időszakot, amelyet erre szántál most az életünkben, hogy a te világosságodról gondolkodjunk, elmélkedjünk, és nyissuk meg ezelőtt a szívünket. Áldj meg bennünket, Urunk, egyénenként és közösségenként, és köszönjük, hogy mind gyülekezet is állhatunk előtted, és várjuk a te világosságodat, hogy terelgesd az életünket, hogy hívó szavadat hallva indulhassunk. Köszönjük, hogy olyan sokszor megállhattál bennünket, és tapasztalhattuk azt, miképpen terem a te lelkednek gyümölcse saját életünkben, közösségünk életében. Így adunk hálát, Urunk, az engedelmes szívekért, azokért, akik hajlandóak indulni a te akaratodban, és cselekszik azt, hogy megállhatod őket, és áldásodnak a nyomát lehet tapasztalni, és kiábrázolódik a te arcod. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem hagytad egyedül a teremtett világodat, hanem folyamatosan működsz a teremtett világod fenntartásán, és ebben hívsz bennünket segítségül. Köszönjük, Urunk, hogy kérsz bennünket arra, hogy kérjünk téged, hogy küldj munkásokat az aratásba, mert az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. Áldj meg bennünket, Urunk, így a mai Isten tiszteletünkben, ebben az indulásban. Bár csak meghallhatnánk a szabadat, bár csak indulhatnánk a te indításodra, késztetésedre. Hálás a szívem, Uram, hogy te nem hagysz bennünket egyedül, és folyamatosan műveled az életünket. Amikor elbuktunk, fölemelsz, amikor szolgálatba küldesz, akkor pedig szent lelked világosságával fegyverezel föl. Köszönjük néked, Urunk, ezt, és kérünk azért, hogy áld meg azokat az embereket, akiknek lehetőséget, hatalmat adtál, akik képesek közösségeket irányítani, vezetni egyházban és egyházon kívül is. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a püspökeinket, az egyházunk vezetését, azokat, akik törvényt alkotnak és törvényt végrehajtanak, bárcsak a te ösvényed világosságát láthatnák, hogy a te igéd vezethetné őket, és betölthetnék azt a küldetést, amit nékik adtál, és áldást nyerhetne egyházunk. De így kérünk, Urunk, a világi vezetőkért is, az egész világon, de hazánkban is, áld meg azokat, akik felelősséget kaptak, hogy néked való számadással állhassanak ebben, és megáldhassd őket, Urunk, hogy mi is áldást nyerhessünk az ő áldásuk által. Köszönjük néked, Urunk, egyén életünket, az egyén életünk minden területét. Úgy köszönjük néked, hogy van család, hogy vannak házasságok, gyermekek, a házasságokban áldások. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezzel így szeretnéd te fölépíteni az egész társadalmat, és szeretnéd megáldani a teremtett világodat. Add meg, Urunk, hogy világosan lássunk ebben, és harcoljunk az ördög romboló munkájával szemben. Ezért te békítsd, Uram, a válófélben lévőket, te hozd világosságra az egyéni problémákat, és ne engedd, hogy az ördög szétfeszítsen házasságban élőket, családban élőket. Add meg, Urunk, hogy a gyerekek abban a biztonságban nőhessenek föl, amit te készítettél nekik. Így köszönjük néked az új gyermekeket is, Janekékat is, áld meg ott Szegeden a gyermeknevelésben, ha tudjanak következetesen rád figyelve a gyermeknevelésben helytállni. De így áld meg, Urunk, azokat, akik magzatot hordanak a szívük alatt, hogy már akkor, amikor már még te elindítottad a méhben a apró pici magzatot, akkor már te rád figyelve gondoljanak a gyermekre és a nevelésére. Köszönjük, Urunk, hogy te ismersz bennünket életünk kezdetétől, még amikor anya méhben vagyunk, te már tudod az életünket. Így tesszük eléd, Urunk, azokat, akik várhatóan érkeznek ebbe a világba. Köszönjük néked, hogy te vagy a garancia rá, hogy élet felnőttekké nőhetnek, a te akaratodat kereső emberekké fejlődhetnek. Így légy velünk, Urunk, a házasságunkban, családjainkban, gyülekezetünkben, hogy átélhessük mindazt a mérhetetlen nagy szeretetet, amivel körből lesz bennünket. Így köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet minden nehézségünk, betegségünk, nyomorúságunk. légy azokkal, akik kórházban vannak a közösségünkből, légy azokkal, akik szenvednek betegség miatt, vagy gyengeség miatt, te légy az erősségük, Urunk, te erősíts meg mindannyiunkat, hogy a néked való életben, jó dolgunkban, rossz dolgunkban, örömünkben, szenvedésünkben is téged dicsőítve állhassunk helyt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.